90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4 ezer újnak a megvalósításán dolgoznak. A magyar kormány ebben az évben mintegy 200 milliárd forintot fordít a vízi közműhálózatok fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. A Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkert és térsége vízi közműrendszerén végzett felújítások átadásán. Vénémet Zsolta, Soltvadkerti városházán összefoglalta, az összeg fele mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent, és a fejlesztések jelentős része a szennyvíztisztítók megépítésével és bővítésével a lakosságot szolgálja. Jövő év második felében 65 vadonatúj alacsony padlós légkondicionált autóbusz áll forgalomba Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A beszerzés jelentős mérföldkő a BKV flotta fiatalítási programjában. Mi magyarok számíthatunk egymásra, és ez az adventi, karácsonyi időszakban is különösen fontos, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Fiatalok a kisgyermekes családokért elnevezésű országos adománygyűjtő akció sajtótájékoztatóján. Konzsófia elmondta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a CBA és Prima bolthálózat közös akcióját már 9. alkalommal szervezik meg. A program az államtitkár szerint azért különleges, mert fiatal önkéntesek vesznek részt benne szerte az országban. Ők ösztönzik a vásárlókat arra, hogy segítsenek. Donald Trump győzelme történelmi pillanat, elnöki tevékenységéhez a republikánusok szenátusi és képviselőházi győzelme jelentős mozgásteret biztosít a következő 2 évre, mondta Áder János Budapesten a Magyar Nemzeti Bank szerdai konferenciáján. A volt államfő komoly politikai teljesítménynek nevezte, hogy Donald Trump a vele ellenséges média fölényben aratott egyértelmű győzelmet. Az új elnök úgy nyert, hogy vele szemben a celebek hada vonult föl, és 8 éven át zajlott ellene egy lejárató kampány, fogalmazott Áder János. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten. Közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta Kovács Zoltán az MT-hez eljuttatott közleményében. Rekordokat dönt az együttműködés Magyarország és a türk államok szervezetének tagországai között, amelyekkel hazánk az utóbbi 15 évben 350%-kal növelte a kereskedelmi forgalmát. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biszkekben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén felidézte, hogy Magyarország 6 éve csatlakozott megfigyelőként a szervezethez, de a kapcsolatépítés a tagállamokkal immár közel 15 éve tart. Szijjártó Péter érintette az energetikai együttműködés kérdését is, és kiemelte, hogy az együttműködés a türk államok szervezetének országaival tovább erősítette hazánk ellátásának biztonságát. Végül az időjárásról. A pára és a köd feloszlását követően csak fátyol felhők szűrhetik nyugaton a napsütést, Keleten derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge marad, a nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az Úr palástja mennyországa, s a földi hívság mond mit ér. Ha örök élet lesz a vér, boldogok ti, kik most sírtok, mert csak napi gonddal bírtok. Majd nevettek, s az nevethet, aki végül illanó kedved mond mit ér. Ha örök élet lesz a vég, szelídek, boldogok vagytok, nem nyőzködtök, ha csarkodtok. S így lesz végre földre, égre hatalmatok, percnyi dicsőség mond mit ér. Ha örök élet lesz a bér,
Szívi zsebben mit ér, ha örök élet lesz a bér.
boldogok, kék szomjú hozzánk. Tudni mi a jog igazság, őket megelégíti a mennyek ura, s ha perbe fognak hitedét, majd örök élet lesz a vér. Boldogok a könyörülők, kik nem bosszúért lihegők, mert azoknak harag napján irgalmaznak, s tudd, hogy nagy lelkű tetted él, az örök élet lesz a vér. Boldog, aki tiszta szívvel telítődik szent lélekkel, őt az Isten hazavárja mennyországban, lásd újra születésedén, az örök élet lesz a vég. Hosszú tűnök, a békességre igyekvők, mert te hitben ők az Isten katonái, s hidd, hogy az áldozatuk él, az örök élet lesz a vér. Az én atyámért, igazságért, s ne nézd, minek mi az ára, övék a mennyek országa.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense Egerben. Pénziránytű bázis intézménye lett a Sátoraljaújhelyi Katolikus Keri. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorainak, pedagógusainak tartott tanévnyitó ünnepségen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense. Elmondta, minden gyermek más és más bánásmódot igényel. a szakember az egyes helyzetek elméleti és gyakorlati megoldásairól adott ismertetőt.
Tisztelt excellenciás és főtisztelendő érsekatya, tisztelt helynök urak, tisztelt osztályvezető úr, tisztelt lelkipásztoratják, tisztelt pedagógusok, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy a mai nap főszereplői önök ebben a csodálatos létesítményben és intézményben. Nem kaptam egyszerű feladatot. Az én feladatom az, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről beszéljek önöknek a köznevelésben. Már alapvetően egy olyan hatalmas területet ölelünk fel, amely azt gondolom, hogy talán a mai pedagógia egyik legnagyobb kihívása, nehézsége és szépsége is egyben. Kiemelt figyelem. Ha egy picit ízlelgetjük ezeket a szavakat, ezt a szó összetételt, hogy kiemelt figyelem, rögtön eszünkbe juthat, hogy mégis kikre kell, hogy gondoljunk. És mielőtt belevágnák a jogi alapokba, engedjék meg, hogy Thomas Gordon a tanári eredményesség tréning kidolgozójának egyik gondolatát hagy közvetítsem önöknek. Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes gondolat, amely alapján végig tudjuk vezetni ezt a témát. Önök alapvetően minden egyes nap, minden gyermekkel, akivel találkoznak, és sokan önök között 100 vagy akár 1000 gyermekkel is voltak már mindenféle fajta pedagógiai kapcsolatban, tudják, hogy nincs két ugyanolyan gyermek. Minden gyermek valamiben más, valamiben kiemelt figyelmet igénylő lehet. Úgyhogy kiemelt figyelem most a témánk, hát alapvetően azzal kellene kezdenünk, hogy hogyan is értelmezzük. Ugye a fogalmak, a terminusztechnikus tisztázás azért alapvetően fontos lehet, hogy ugyanarról beszéljünk. Nekünk van egy 2011. évi köznevelési törvényünk, amely ezt a fogalmat előszeretettel használja, kiemelt figyelem. És azért érdemes erről beszélni, mert van egy másik fogalom, pedig a különleges bánásmód, és ez a két fogalom nagyon gyakran mosódik össze, akár az emberek, akár pedig a pedagógusok gondolatvilágában is. Van nekünk egy nagy buborékunk, legyen ő a kiemelt figyelmet igénylő gyermektanuló a köznevelés rendszerében. Ezen belül azonban további csoportokat tudunk megkülönböztetni. Van a már említett különleges bánásmódot igénylő kategória, amelybe beletartoznak azok a gyermekek, tanulók, akiknek sajátos nevelési igénye, beilleszkedési tanulási magatartási nehézsége van, vagy kiemelkedően tehetséges valamely területen. Ezen kívül azonban még a köznevelési törvényünk más két fogalmat is gyűjt. Az egyik az a hátrányos halmozottan hátrányos helyzet, ők szintén kiemelt figyelmet igényelnek a köznevelés szempontjából, és a legújabb kategória, amelyet úgy nevezünk, hogy tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulóknak a kiemelt figyelme. Hogyha picit tovább megyünk, és nézzük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulóknak a széles körét, akkor azon belül a sajátos nevelési igény lehet, ami érdekes lehet számunkra, hogy a sajátos nevelési igény, amelynek fogalmában azt hallhatjuk, hogy minden gyermek sajátos nevelési igényű, akinek mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékossága van, több fogyatékosság együttes fennállás esetén halmozottan fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral, azaz súlyos tanulási, figyelem és magatartás szabályozási zavarral küzd. Ez egy olyan hatalmas kategória a mai köznevelés rendszerében, hogy jelen pillanatban 104 ezer gyermekről tudjuk a 2023-as, 2024-es központi statisztikai hivatal adatai alapján, hogy beletartozik a sajátos nevelési igény kategóriába. Önök találkoznak minden nap ezekkel a gyermekekkel kint a köznevelés rendszerében, és közülük is, akik a legtöbben vannak, azok a tanulási figyelem magatartás szabályozási zavarral élő gyermekek. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a statisztikai adatokat, ha 104 ezer tanulót nézzük, akkor több mint a 60%-uk tartozik a sajátos nevelésségének és különös bánásnak ebbe a kategóriájába. Tehát önök olyan gyermekekkel dolgoznak kint a köznevelés rendszerében, a mindennapokban. További statisztikai adat azt mondják, hogy osztályonként minden iskolafok, minden iskolatípus, minden osztályában van legalább 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek. Úgyhogy le a kalappal önök előtt. Mert ilyen magas osztálylétszámok mellett ilyen kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel folytatni a pedagógiai munkát, az mindenképpen egy hatalmas nagy kalapemelés a mindennapokban. A különleges bánásmódba beletartozó másik fogalom a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség. Na, ez a fogalom már egy picikét ködösebb és homályosabb. Ám bátor, hogyha 2-3 sajátos nevelésigényű gyermek van az osztályukban, akkor beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, remélem majd bólogatnak, minimum 10, amely egy szintén nagyon fontos köznevelési jogi kategória, de egyelőre az az oldala, hogy a megsegítés valóban megtörténjen a gyermekek számára, ez még kevésbé kidolgozott. Nem tudom, hogy ismeretes-e önök számára, a sajátos nevelési igény irányelve, az biztosan egy ismert dokumentum. Nem tudom, hogy felhívhatom önök figyelmét arra, van egy beilleszkedési tanulási magatartási nehézségeknek szakmai ajánlása, szintén az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. Érdemes lapozgatni egyébként, mert van néhány gondolata, amely nagyon jó üzenete, azt gondolom, az önök munkájának. És akkor mi lehet a megoldás? Ott vannak kint önök a köznevelés rendszerében, több osztályban tanítanak, nagyon sok gyermek fordul meg az önök kezei alatt. Mi lehet a megoldás? Van-e megoldás? És köszönöm tisztelendő atyának, főtisztelendő atyának az előző előadásnak, tudok csatlakozni. A mit és hogyan kérdése az egy nagyon-nagyon fontos kérdés a pedagógus oldaláról. A pedagógiai hitelesség, kongruencia, teljesen egyetértek, az egyik legfontosabb, amelyel a saját személyiségünket is beleadva tudjuk a gyermekek nevelését, oktatását végezni. A másik oldal, amivel én gyógypedagógusként szeretnék önöknek egy picikét üzenni, az az, hogy amikor a gyermek készség-képesség struktúrájában gondolkodunk, a mit tanítok mellett, és azt ő hogyan tudja elsajátítani, jól, rosszul, kiválóan, kevésbé jól, elégségesre, jelesre, mindig nézzünk a hogyan mögé. És a hogyan mögé úgy tudunk nézni, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy miért. Én azt gondolom, hogy amikor egy gyermek személyiségfejlődésében, az ő fejlődése támogatásában tudunk a miértben gondolkodni, miért jó ő abban, amiben jó? Miért teljesítő rosszabbul a kortársaihoz képest bizonyos területeken? Akkor már rögtön egy egészen más dimenziót nyitunk meg. Én mozgásterapeutaként is végzem áldásos tevékenységemet. Általában én az iskola érettség, iskola készültség támogatásában igyekszem a gyermekeknek segítséget nyújtani a mozgásos tevékenység által, és hát nem túlzok, és nem mondok nagyot, néha álmatlan éjszakáim vannak. Amikor van egy helyzet, azon a terápiás fejlesztő hatáson, látom a gyermek reakcióját, látom a teljesítményét, és éjszaka azon gondolkodom, hogy vajon ő ezt miért teszi? Vajon mit kell nekem tennem? Mit kell előhoznom belőle ahhoz, hogy az a képesség struktúra azt kibontakozzon? Van megoldás, lehet megoldás. És engedjék meg két számomra nagyon kedves művel, hagy ajándékozzam meg önöket, remélem, hogy sikerül megjegyezni a címét. Az egyiknek a szerzője az a Zsanoveros, és a cím, hogy kell a gyereknek a korlát. Már maga a cím is azt gondolom egy motto, kell a gyermeknek a korlát. Azok a korlátok, azok a szabályok, azok a következetességgel, amelyekkel neveljük őket, szülőként vagy pedagógusként, az adja meg a lehetőségét, hogy ő a világban el tudjon igazodni. Ennek a könyvnek a legnagyobb üzenete számomra, és amiért ajánlom önöknek, az az, hogy azt mondja a mai gyermekről, hogy minden olyan gyermek, aki nem találkozik szabályokkal, keretekkel, következetességgel, az el van veszve a világban. Ő lesz a leginkább eltévedve. Kellenek a keretek, kellenek a szabályok, kell, hogy érezze a gyermek, hogy meddig mehet el, és ez az, amiben azt gondolom, hogy önök pedagógusként a legjobbak. Keretek, szabályok, következetességek, ha ezt markánsan használják, azt gondolom, hogy a megoldás talán meg is születik. A másik mű, amit ajánlani szeretnék önöknek, az Major Zsolt és Mészáros Katalin nagyon sokat mondó és nagyon informatív műve, az a Farkas vagy áldozat címet viseli. Alapvetően pszichopedagógiai szempontú a megközelítés, tehát arról beszél a könyv, hogy a viselkedés zavarok, magatartás szabályzás zavarai esetén mit tudunk tenni. Hogyan tekintsünk a gyermekre, aki az iskolában mondjuk egy bullying áldozata, vagy éppen maga a bullying, az agresszor, nem biztos, hogy minden ennyire fekete vagy fehér, mert nagyon sok esetben az a gyermek, aki egy bizonyos közegben bántalmazott, másik közegben bántalmazott. És ennek a műnek is van egy általam kedvelt mondata, hogyha megengedik, akkor felolvasnám. Ez így szól. Ha olyan segítők közül kell választanom, akik közül az egyik sokat tapasztalt pesszimista, míg a másik egy tapasztalatlan optimista, akkor arra szavazok, akiben él a remény. És erre szeretném önöket kérni, bármennyi is a tapasztalatok, bármennyi éve is tanítak, bármennyi gyermekkel találkoztak, menjünk vissza a tapasztalatlan optimistába, és adjuk meg a reményt, és adjuk meg a lehetőséget a gyermekek számára. Minden gyermekben van valami, ami szerethető, és azt gondolom, hogy ez lehet a kapaszkodó önöknek a pedagógusi munkájukban.
Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézte rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézte rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézte rád. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézte rád. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz?
Jól vigyázz, kicsi
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense, az Egri Főegyházmegye tanévnyitóján, aki a kiemelten tehetséges gyermekekről is beszélt.
Azt gondolom, hogy önök pedagógusként felvértezve a saját kompetenciájukban nagyon-nagyon jól tudnak tevékenykedni. Csak egy másik megoldási út lehet, hogyha a saját kompetencia határainkat megtartjuk, és azt másoktól is kérjük, hogy azt a kompetencia határt tartsák meg. Egy újabb idézet bocsássanak meg Popper Pétertől, aki a következőket írta le egyik művében. Tisztelt szülő, tájékoztatom, hogy gyermeke matematika órán minősíthetetlenül viselkedett, kérem intézkedjem. A szülői válasz, tisztelt tanárnő, tanár úr, tudomásul vettem, megtettem a szükséges lépéseket, egyben tájékoztatom, hogy nevezett gyermek este otthon nem volt hajlandó megenni a kelkáposzta főzeléket, kérem intézkedjem. Ugye, hogy hányszor futunk bele ebbe pedagógusként, hogy a saját kompetencia határainkat megtalálva, megkeresve, de azokat néha mégis áthágva kapunk a szülőktől olyan impulzusokat, vagy mi adunk a szülőknek olyan impulzusokat, amely nem az ő hatásköre, nem fogja tudni ő szülőként megoldani az én pedagógiai helyzetemet, az én nehézségemet, az az én kompetenciaköröm. És én sem fogom beírni kisfiam osztályfőnökének, hogy Zalán tegnap nem volt hajlandó a pizsamából átöltözni egész nap, mert még nyári szünetem van. Mert az az én kompetenciám, hogy ne pizsamában induljunk el bevásárolni. Tehát, hogy ezeket, ha figyelembe veszük, és ezeket a határokat, ezeket a kereteket, szabályokat alkalmazzuk, akkor pedagógiai szempontból én azt gondolom, hogy mindenképpen eredményesek lehetünk. És akkor az érem másik oldala, mert hogy nem csak a fogyatékosságok, zavarok, nevezzük a gyógypedagógiában atipikus vagy neuroatipikus gyermekek azok, akik jelen vannak a köznevelés rendszerében, van egy másik oldal, szintén különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közé soroljuk, ők a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók. És hogyha nézzük például az intelligencia hányadost, az intelligencia hányadosunk, ez egy normál leoszlású Gauss görbével tökéletesen leírható. A populáció népesség kb. 68%-a átlagos intelligenciának tekinthető, azaz intelligencia 85 és 115 IQ pont között van. Ők az átlag. És vannak a tipikusak, akik a normál intelligenciával megáldottak, ők a 70 és a 130 közötti intelligenciájú gyermekek, felnőttek, itt ülünk mindannyian, valahol itt vagyunk. Ez már a népességnek közel 90%-a. Viszont van nagyjából 2,5-2,3% a Gauss-körbe egyik és másik oldalán, akik 130-as IQ fölött, azaz kiemelten tehetséges azonosítjuk, és vannak a 70-es IQ alatt, akiket pedig már ugye az értelmi fogyatékosság, a fogyatékosság kategóriájába sorolunk. Mi is ez a tehetség? Ki tehetséges? Azt gondolom, hogy talán ennek eldöntése jelen pillanatban a legnehezebb. Mert hogy maga a kiemelten tehetséges gyermekek tanulók fogalma az úgy szól, hogy az a különleges bánásmódot igénylő gyermektanuló, aki átlag feletti általános a speciális képesség birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti motiváció, elkötelezettség. Ha szűken vesszük, nem tudom, hallottak-e Renzulli nevéről, ez tulajdonképpen Renzulli háromfaktoros vagy háromkörös tehetségmodellje, amelyben mi ma a kiemelt tehetségben gondolkodunk. De egészen más tehetségmodellek is vannak. Például a Zeiselféle 9+1 sorsfaktor modell, ami azt mondja, hogy persze, kell a kreativitás, kell a kimagasló képesség, kell a feladat iránti elkötelezettség, de van még az iskola, a kortársak, a szülők, a mikro-makro környezet, és még mindig ott van egy sorsfaktor, amely befolyásolja, hogy az a képesség kibontakozik, vagy nem bontakozik ki a gyermek személyiség fejlődésében. Tehetség. És akkor itt tartunk, hogy a tehetség egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az iskolában szeretnénk minél több tehetséges gyermekkel dolgozni, találkozni. Azt gondoljuk, hogy az a kánoán a tehetséges gyermek, de a tehetséges gyermeknek ugyanúgy jár a többletszolgáltatás ahhoz, hogy a képességeit ki tudja bontakoztatni, mint a sajátos nevelésigényű gyermeknek azért, hogy a képesség struktúráját egy átlagos szintre tudjuk növelni. És akkor, ha tovább megyünk, ismerjük a Gardneri többszörös intelligencia elmélet modelljét, amely azt mondja, hogy azokon az intelligencia területeken, mint mondjuk a logikai, nyelvi vagy matematikai képességek, azon kívül még további 4 vagy 5 intelligencia faktor van minden emberben. A társas intelligencia, a természeti intelligencia, zenei intelligencia, mozgásos vagy éppen a képi, vizuális, térbeli intelligencia. És azt gondolom, hogy a Gardneri többtényezős intelligencia elméletnek az üzenete az az, hogy amikor egy embert a képesség struktúrája, a tehetsége alapján szeretnénk megismerni, akkor ez egy nagyon összetett folyamat. Mert hogy nem mindenki jó minden intelligencia területen. Az, hogy milyen készség-képesség struktúrával van ő felvértezve, az nagy egyéni változékonyságot mutat. Minden ember egyedi, így rájellemző intelligencia készlettel rendelkezik, és ami egy érdekes adalék, de szerintem érdemes róla gondolkodnunk, hogy attól még, hogy egy gyermeknek mondjuk magas az intelligenciája, tehát az IQ hányad a 130 feletti, az még nem jelenti, hogy a tehetsége ki is tud bontakozni. Mert hogy ez még egyéb más, nagyon sok tényezőn, faktoron is múlik. Mindenki más, mindenki egyedi, mindenki másban jó a maga egyedi módján. És nem lehet mindenki mindenkiben, mindenben kiváló. Már nem vagyunk polihisztorok. Bocsássanak meg, hagy hozzak egy sportos példát. Amikor az én egyébként nagyobbik gyermekem kézilabdázni szeretett volna, támogattuk benne. És aztán szembesültünk azzal, hogy ez a kézilabda, ez nem úgy van, hogy csak odaadnak neki egy labdát, és akkor ő majd abban ügyes lesz. Ma már ott tartunk a sportági specializáció, a sportági tehetség kibontakozásában is, hogy ma már posztokra választják ki a gyermekeket. Nem biztos, hogy minden gyermek jó testi, pszichés, kognitív, szociálmocionális képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy beállóba bemenjen is. Ott végezze kézilabdában áldásos tevékenységét, vagy irányítson egy csapatot irányítóként. Ezek különböző készség-képesség struktúrát igényelnek. Hogy gondolhatjuk, hogy aki kézilabdázik, az mindenben jó? Nem lehet jó, mint ahogy a gyermekek sem lehetnek mindenben jók. És akkor zárszó helyett engedjenek meg nekem még egy idézetet. Ezt Todd Whitakertől hoztam önöknek. Engem nagyon meghat. Ez így szól, ez az idézet. A legjobb dolog a tanításban, hogy tényleg számít a munkánk. A legnehezebb dolog pedig az, hogy minden nap számít. Én azt gondolom, hogy ezzel az üzenettel engedném el önöket. Minden nap számít a munkájuk, minden nap számít, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek közül, vagy éppen a tehetséges gyermeknek mit adnak át, a személyiségük, a tudások, a tapasztalatok által.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel dr. Révész Kiszela Kingának, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docensének az előadását hallották.
Hol az a hív, amely szívtől szívig ér, az a szó, ami szebb jövőt ígér. Nézd rám, nyújts két kezed, mert összetartozunk. Ti meg én, egy családot alkotunk. Ez az a hely, ahol felnevelt apám, ahol sírt és átölelt anyám. Látta két szemem, az élet él tovább. Gyere hát, együtt élhetünk.
Átadták a Sátor Alja újhelyi Szent István Katolikus Technikumban a pénziránytű bázisiskolai program keretében a pénzügyi tudás otthona tantermet. Országosan 10 iskolában indulnak meg az ingyenes pénziránytű foglalkozások. A katolikus keri szeretettel várja mostantól az ingyenes pénziránytű foglalkozásaira a 7-12. Osztályos diákcsoportokat. Sebes Péter igazgatót Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal, diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénziránytű bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénziránytű alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólította, főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos, rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Ez tulajdonképpen, mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytő nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
A Sátor Alja újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium egyike a 10 pénziránytű bázisiskolának. A bázisiskolák segítségével a környékbeli általános és középiskolák diákjai a pénziránytű alapítvány által kidolgozott interaktív pénzügyi élményfoglalkozásokon vehetnek részt. Derzbach Fekete Dórát, a pénziránytű alapítvány oktatási igazgató helyettesét kérdezzük.
Ha még valaki nem hallott volna a pénziránytű alapítványról, milyen céllal jött létre, hogyan tevékenykednek?
2009-ben kezdte meg a tevékenységét a pénziránytű alapítvány, és a célunk az volt, hogy olyan foglalkozásokat, programokat hozzunk létre, amelyek a fiatalok pénzügyi tudatosságát próbálja szélesíteni minél jobban. Alapítóink között, vagy alapítóinknál említhetném a Magyar Nemzeti Bankot, a Magyar Bankszövetséget és a Diákhitel Központot. Most már hosszú évek óta azon tevékenykedünk, hogy minél több olyan programot biztosítsunk, alapvetően az általános iskolások és a középiskolások részére, amellyel a pénzügyi tudatosságuk minél jobban fejlődik.
Hány intézményben vannak jelen, vagy hány intézménnyel van kapcsolatunk?
Kapcsolatunk nagyon sok intézménnyel van. Az egyik legnagyobb programunk az iskolahálózatunk, amelyben közel 600 intézmény van most már. Az, amiért ma itt vagyunk, ez a bázisiskola programunk, bázisiskolánk pedig 10 van országszerte.
Ez a mai program mit akar, tehát nyilván ez egy évnyitó itt az iskolába, sőt itt ugye gyilapodnak ők egy tanteremmel, ha jól tudom.
Igen, bázisiskolánk 10 darab van országos szinten, 2 van ebből Budapesten, és 8 vidéki bázisiskolánk van. A Sátoraljai Bázisiskola, ez egy új bázisiskolánk, mert hogy maga a bázisiskolai program az egyébként 4 éve működik, ez egy új iskolánk, és itt igen a program keretében egy pénzügyi tudás otthona teremmel szerettük volna segíteni az iskolát. Ezt a termet próbáltuk meg a lehető legszebb állapotba hozni, hogy ide látogathassanak a környékről a középiskolás, általános iskolás fiatalok, és mindenféle pénzügyi tudatosságok fejlesztő foglalkozáson vehessenek részt. Ezeket a foglalkozásokat az iskola tanárai tartják, akik egyébként a mi trénereink és az általunk előkészített minőségbiztosított anyagokból dolgoznak.
Hogy ilyen állandó kapcsolat van önök és a pedagógusok között?
Igen, ez egy hosszú távú kapcsolat, egy néhány évre szóró megállapodás köztünk.
Mennyire mérhető az, hogy ez az egész jelenlét mit jelent a diákok számára? Vannak-e visszajelzéseik akár itt a pénzügyi tudatosság terén?
Többféle visszajelzés is van. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ide látogató gyerekektől egyszerűen megkérdezzük óra végén, hogy tetszett, mit tanultatok. Erre is nagyon pozitív válaszokat kapunk mindig. Azonban mi megkérdeztük az előző tanévben a tanárokat is, hogy mit gondolnak, hogy tetszett nekik az a foglalkozás, amit láttak. És a kérdőívünk alapján 92% azt mondta, hogy jó szívvel ajánlaná bárkinek ezt. Én azt gondolom, hogy ez mindent elmond arról, hogy kiket várunk ide sok szeretettel ezekre a foglalkozásokra.
Egy-egy ilyen foglalkozás végigkíséri az idejáró diákok életét, vagy bizonyos évfolyamhoz kötődik?
7. osztálytól 14. évfolyamig várjuk a diákokat, viszont 2 különböző tananyaggal, tehát mással készültünk a 7.-8. osztályosoknak, mint a középiskolásoknak. Van minden foglalkozásunkban 45 perces és 90 perces változat is, és 4 különböző témában várjuk a fiatalokat. Témák között említhetem például a pénzügyi tervezés, költségvetés készítést, amit azt gondoljuk, hogy a legalapabb, a legfontosabb, hogy igenis tudja azt egy fiatal, hogyha ő valamilyen célt, pénzügyi célt el szeretne érni, akkor ehhez hogyan kell terveket építenie. Ugyanilyen fontos téma szerintem például a pénzügyi intézményrendszer. Fontos igenis az, hogy ma egy fiatal tudja, hogy mi az a bank, mit csinálhat a bankban például.
És ugye itt a tanévnyitó mellett, meg a teremátadás mellett még egy foglalkozás is lesz itt. Próbálják bemutatni, hogy mi zajlik egy-egy ilyen órán.
Ma egy különleges foglalkozás lesz, ma nem az itteni trénerek tartanak normál diák foglalkozást. Ma az egyik legfontosabb partnerünk, aki az elejétől kezdve részese a programunknak, a Mastercard munkatársai jöttek el, és ők tartanak a kiberbiztonság területén egy nagyon érdekes előadást az érdeklődő fiataloknak.
Amely úgy gondolom, hogy ma azért teljesen aktuális.
Nagyon fontos téma.
Főleg itt a diákoknál, ugye, hogy megismerjék a biztonságos használatát ennek is.
Igen, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon szokták szeretni a diákok egyébként ezt az előadást is.
A kiberbiztonság volt az egyik téma, amivel a diákok megismerkedtek, mondta el Cser Tamás, a Mastercard ügyfélkapcsolati menedzsere.
A Mastercard számára nagyon fontos a pénzügyi oktatás, illetve a digitális oktatást tekintjük így elsősorban kitűzött célunként, és ennek keretében már régebb óta elindult ez az együttműködés a pénziránytűvel, és magát a bázisiskola programot is közösen építettük fel, és ennek keretében pedig a Mastercard nem csak anyagi javakkal szerette volna támogatni a pénziránytűt, illetve a bázisiskolát, hanem magával a tudásunkkal is egy hozzáadott értéket, ugye mivel valamilyen szempontból a pénzügyi világban dolgozunk, ezért olyan témaköröket kerestünk, ahol a legnagyobb hozzáadott értéket tudjuk képviselni, és így jutottunk el oda a tanári interjúk során, hogy kiberbiztonsági témákat, illetve kriptovaluta és blokklánc témákat dolgoztunk ki a pénziránytű, illetve bázisiskola számára, és megalkottuk ezzel egyetemben a Mastercardnak az Educators nevű programját, amelyben Mastercardos önkéntesek járják az iskolákat, és középiskolás diákokat oktatnak országszerte.
Igen, ezt ugye hallottuk, hogy ma is lesz egy ilyen előadás, ahol ezzel megismerkednek a diákok. Mit lehet mondani? A neveket ugye hallja az ember akár a különböző hírekben, kriptovaluta, vagy kiberbiztonság. Mennyire ismert ez a diákok előtt?
Hát azt látjuk, hogy egy-két diák ismeri ezeket. A kiberbiztonság, ugye arról már egyre több cég, illetve iskolában is egyre többet kommunikálnak. A kriptovaluták azok abszolút nem egy olyan dolog, amiről mindenki tud. Például vannak egyes felületek, ahol láthatják azt, hogy vannak különböző kriptobefektetési eszközök, és akkor mindenki megörül, hogy kriptomilliómos lesz, vagy milliárdos. Viszont mi erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a valóságban nem így működik, hanem tényleg valós veszélye is vannak az ilyen jellegű befektetéseknek is akár, tehát ebben is tudatosnak kell lenniük.
Kiberbiztonság tekintetében mit kell érteni ez alatt, inkább az ilyen bankkártya használatot, hasonló dolgokat?
Mi mindenre próbálunk fókuszálni, tehát nem csak a bankkártyával kapcsolatos kiberbiztonsági megelőzésekre, hanem például az, hogyha valaki kap egy gyanús e-mailt, egy gyanús SMS-t, tehát mindenféleképpen az edukáció részére fókuszálunk, illetve hogyha valaki kap a bankja nevében valamilyen felszólítást, hogy nem tudom én, fizess, mert hogy rendeltél ezen és ezen a honlapon, akkor mik azok a szűrők, amivel ki lehet szűrni ezeket a problémás e-maileket.
És azt hiszem, hogy ugye ez nagyon aktuális, hiszen ahogy említett, hogy bank nevében küldött levelek, ugye ez elég sokszor sajnos előfordul a mai világban. Itt most a jelenlévő diákoknak hogy fog felépülni ez a foglalkozás nagyjából?
Mi nagyon szeretjük interaktívvá tenni ezt, tehát hogy egy quizzel kezdünk, ahol felmérjük azt, hogy ők hogyan is használják a jelszavaikat, hány helyen tárolják a jelszavaikat, így kezdjük egy ilyen kicsit interaktívabb résszel, utána pedig végigmegyünk azon, hogy milyen kiber támadási formák léteznek, ugye vannak a jelszó támadásos kiber támadások, de vannak, amikor ilyen megtévesztő linkeket küldenek, de nagyon sok esetben sajnos nem, tehát az történik, hogy a kártyabirtokosok, vagy a számla tulajdonosok, azok önként adják meg az adataikat, ugye valamilyen módon becsalják őket, átverik őket, és ezekre próbálunk fókuszálni, és a végén pedig felmérjük ezt a tudásukat, hogy mit tanultak az óra folyamán.
What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? A hallelujah, a hallelujah. What can I do but praise you? Every day make everything I do a hallelujah, a hallelujah, a hallelujah. When I see the beauty of a sunset's glory, amazing artistry across the evening sky, when I feel the a distant galaxy, it awes and humbles me to be loved by a God so high. What can I do? Suffered by our side, of the cross they nailed you to, that could not hold you. Now you're making all things new by the power of your risen life. What could I do but thank you? What could I do but give my life to you? Praise you every day, make
can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day, make everything I do?
Műsorunk a rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!